Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös reklámipari műsora. Az ünnepi műsorrend szerint a Rebrief két korábbi adásából ismétlünk részleteket. 2020. augusztus 17-én Svetelszky Zsuzsannával az érzelmek és kampányok kapcsolatáról, augusztus 31-én pedig Lukács Bencével a Users Experience-ről beszélgettünk.
Rebrief.
Telefonon itt van velünk tehát Svetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus, akivel az érzelmek és kampányok összefüggéseiről fogunk beszélgetni a reklámokban. Szervusz Zsuzsanna, hallasz minket?
Hallok mindenkit, jól, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
Hadd kezdjek egy nagyon egyszerű kérdéssel. Miért kell a márkázással kapcsolatban érzelmekről is beszélni, egyáltalán a vásárlásnak mi köze az érzelmekhez?
Mindennel kapcsolatban értelmes érzelmekről beszélni, és érdemes is, hiszen ezek irányítják a cselekedeteinket. Azt gondoljuk, hogy a gondolataink, vagy a szokásaink, vagy a vágyaink, de mindezek mögött az érzelmek állnak, amit sokkal nehezebb felmérni, sokkal nehezebb irányítani, vagy akár korlátok közé szorítani, és akkor is megveszi az ember azt a negyedik piros magas sarkú cipőt, hogyha tudja, hogy felesleges, tudja, hogy drága, de valami odahúzza nem csak a kirakat elé ő, hanem a pénztárhoz is, és igen alapos vizsgálat kellene ahhoz, hogy megértsük, hogy ez a vágy, amit lehet hívni impulzusvásárlásnak is, valójában sokkal összetettebb dologról van szó, mi mindenből táplálkozik, mert táplálkozik egyrészt abból a környezetből, ami körülveszi aktuálisan a fogyasztót, de az ő életéből, múltjából, életkorából, tapasztalataiból, gyermekkorából, nagyon sok forrásból épülnek fel azok az érzelmek, amik aztán végig a kezünket egy adott polc felé viszik.
Te egy nagyon, nagyon erős példát hoztál, az X-edik gyönyörű piros magas sarkú cipőt, amihez nyilván tényleg sok-sok érzelem kötődik, de vajon tényleg nincs olyan termékkategória, ahol az érzelmeket szinte kizárt, szerepét kizártnak tekinthetnék? Tehát például, hogyha ceruza elemet veszek, vagy villanyégőt otthonra, ott azért nagyjából az árat nézem,
Én a színét szoktam nézni, és rá van írva, hogy szuper cool, vagy szuper energy.
Van egy ilyen jelzője, hogy szuper, lehetne az is a jelzője, hogy hiper szuper, vagy ultra szuper, ezek azért már fokozások, aztán vannak a történetek az ismerőseinktől, a barátainktól, akinek ez jobban bevált, mint egy másik, akinek a nagymamájának vált be, aki már sokat kipróbált, és igazán jól ért az elemekhez, és mindig ráhallgattunk, és azt vásároljuk meg, amit ő javasol. Tehát indirekt módon azoknál a termékeknél, ahol látszólag nincsenek érzelmekről szó, és ez lehet tényleg egy műszer, vagy egy eszköz, befolyásol bennünket az a kapcsolat, ami hozzáfűz ehhez a szakértő barátunkhoz, ehhez az ezermester ismerősünkhöz, és vakon cselekszünk annak alapján, amit tanácsol.
Mi a helyzet az üzleti kommunikációban, a B2B szférában, amikor egy cégnek a munkatársa vásárol valamilyen szolgáltatást, vagy valamilyen gépet, vagy bármi egyebet egy másik cégtől? Ennek azért egy racionális dolognak kéne lennie.
Nagyon sok racionális szabályozója van ennek a vásárlásnak, például a törvények. Például az adott cég előírásai, hogy mondjuk egy országban ő csak hazai szolgáltatást vehet igénybe, és nem, még a saját országának a szolgáltatóját sem vehet igénybe, csak annak az országét, ahol éppen ő ott van. Viszont hiába B2B, mégis mondanám azt, hogy H2H, vagyis embertől emberig érő, nagyon fontos, hogy milyen becsülete van annak a szolgáltatának, milyen reputációja van annak a tanácsadónak, aki mellett dönteni fognak végül is.
Ha az érzelmek beépítése, használata a reklámozásban mennyire vet fel etikai kérdéseket? Gondolok én arra, hogy szerintem nagyon könnyű a túligérésnek a hibájába esni reklámozóként. Vegyük például az autókat, ahol vagy standard reklámos kliséje a szabad útnak, a szabadságnak az ígérete, miközben az autóban egy fémdobozba zárva ülünk a dugó közepén. Ez hazugság.
Attól függ, hogy egy szlogen mennyiben tekinthető hazugságnak, vagy akár egy költői metafora, vagy egy drámában egy szerelmi vallomás, tehát ezek azért olyan csúsztatások lehetnek, amik nem feltétlenül a termékről szóló ígéretek, annak megvan a maga törvényi szabályozása, hanem inkább a termék lelkületét próbálja meg megragadni. Sokkal inkább veszélyesnek tartom azt, hogy ma már azért, mert a mérések nagyon kifinomultak, mind a színérzékelésre, a szagérzékelésre, a szemmozgásunkat lekövető adatokra vonatkozó mérések. Ezért nagyon sokat tud a fogyasztókról, nem csak a fogyasztók csoportjairól, hanem akár egy adott egyes fogyasztóról is a piac vagy a vállalat. Ezért tud úgy kínálni a számára, hogy szegény vagy boldog fogyasztó úgy érzi, hogy a gondolatát találták el, és a szíve vágyát teljesítik. Akár az is lehetséges, és ezt már azért 4-5 éve jól tudjuk, lehet, hogy már sokkal hamarabb megkezdődött a neuromarketingnek az az elemzése, hogy akár többet is tudhat rólunk egy ilyen mérésnek az eredménye, mint amit mi tudunk saját magunkról. Nagyon könnyű elcsavarni a fejünket, mert vannak olyan általánosságok, például a színválasztásra vagy a szagválasztásra vonatkozóan, ami nagyobb csoportokra is igaz, viszont sokkal hatékonyabban lehet eladni, hogyha mikroszegmenseket megcélozva megnézzük, hogy mi az az érzelem, például az édesanyáknak sugárzott reklámokban, hogy az ő gyereke csak akkor lesz boldog, az ő gyereke csak akkor lesz fejlett, és ilyenkor az édesanyja úgy kódolja, hogy ha nem veszem meg, akkor ez a gyerek fejletlen lesz és boldogtalan.
Többször előkerültek már példák, hogy milyen elemek azok, amik így, vagy többen, vagy motivumok azok, amik jellemzően érzelmek közvetítését szolgálják egy-egy reklámban. De szedjük egy kicsit össze, hogy mik azok a fő elemek, eszközök, vizuális megoldások, amikkel több érzelmet lehet belepakolni egy plakátba, vagy egy filmbe.
Hát mindenképpen a ma már a 21. században elsősorban a vizuális megoldásoknak, tehát a szlogennek sokkal kisebb szerepe van, annak a frappán szójátéknak, amivel még beértük a 90-es vagy 2000-es években, és most nem szeretnék példákat hozni. Tehát egy jól eltalált, vagy inkább megkomponált mozdulat, vagy színvilág, az sokkal erősebb hatást tehet a fogyasztóra. És itt arról van szó, hogy először a terméket vesszük szemügyre, megnézzük azt, hogy a terméknek mi a lényege, illetve hogy mit lát annak maga a fogyasztó, és ez egy insightot képez, azt, ami nem csak megfogalmazhat a fogyasztó fejében az adott termékre vonatkozólag, hanem akár még terjedhet is az egyes emberek között. Rengeteg példát lehetne erre hozni. Hát, hogyha van egy olyan dohánytermék, ami azt ígéri magáról, hogy egészségesebb, mint a többi, akkor ezzel megszólíthatja a fogyasztóknak azt a csoportját, akinek bűntudata van amiatt, mert árt a saját egészségének.
Olyan is láttam egyébként dohányterméknél, hogy éj a mának.
Igen.
Azzal nem,
végül is nem hazudik a holnap, az egy másik kérdés.
Azzal biztos, hogy nincs bűntudatod.
Így van, de egy klasszikus példája a 20. századból, amikor nem tudtak értékesíteni süteményport, és kiderült, hogy ebből a termékből az az egyetlen mozdulat hiányzott, amitől a háziasszony úgy érzi, hogy ez az ő kezeműve, és ilyenkor bizony azt kell ráírni a dobozra, hogy tegyél hozzá egy tojást, vagy főzz fel tejjel, vagy valamit, amitől ő állítja elő a lábosban, és ő teheti az asztalra, mint a keze művét. Nem mindegy, mert nagyon mellé lehet csúszni, és ezt nem képzelheti el, nem gondolhatja el sem a gyártó, sem pedig a reklámügynökség. Ez a meghatározás csak is a fogyasztó fejében létezik, hívhatjuk ügyfélterminológiának, és ezt fel lehet tárni, mi a lényeg, hova érdemes célozni, és ennek alapján lehet csinálni egy hatékony kampányt, ahol viszont, és akkor itt térjünk vissza a vizualitásra, ezekkel a mérésekkel be lehet lőni, hogy melyik szín, mely érzelmeket aktiválja bennünk.
Nagyon jó, hogy megemlítetted a méréseket. Utolsó kérdésünk erre irányul, hogy mennyire hihetünk szerinted a neuromarketinges vizsgálatoknak, a jelenlegi formájuknak, annak, hogy azokat a nyers jeleket, amik a agyunkból kijönnek, azokat tényleg jól sikerül konszolidálni, agregálni és értelmezni.
Ha jó a kérdésfeltevés az ügyfél részéről, ha jó a probléma megfogalmazás, akkor a neuromarketing hibátlan az eredményt fog adni, mert ez egy tudományos válasz. Az, hogy mire használják ezt az eredményt, az, hogy félreértik-e, az, hogy egy egészen más vonalat kreálnak-e belőle, az már egy más kérdés. Viszont a neuromarketing eredményei egy sokkal mélyebb réteget értelmeznek a mi viselkedésünkből és gondolkodásukból, mint amihez kérdőívvel, akár online, akár személyes kérdőívvel, vagy a klasszikus mélyinterjús kutatásokkal hozzá lehetne férni. Egy olyan rétegét a gondolkodásnak, ami nem tegnapi, vagy 20 éves, vagy a gyermekkorunkból való, hanem évtizedekkel, évszázezredekkel ezelőtt keletkezett, és sokkal nehezebb befolyásol, és olyasmik tartoznak ide, hogy a legtöbb ember fél a mély tértől, iszonyodik a póktól, vagy megriasztja a hirtelen hangos zaj. Még nagyon sok minden van, ami megriaszt bennünket, és nagyon sok minden van, ami vonz bennünket. Ilyen például az, ami szőrös és kicsi. Ezért volt a Moncsicsinek nagyon nagy sikere annak idején, ha van még a hallgatók között, aki emlékszik erre a bűbályos divat termékre, ami a múlt században ellepte a világot.
Szvetelszky Zsuzsanna, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen én is, viszonthallásra, sziasztok!
Kedves hölgyeim és uraim, ennyi fért már a Rebriefbe, köszönjük, hogy bennünket hallgattak. A Rebrief adása, mint az eddigiek is, a mediator.hu/Rebrief oldalon hamarosan visszahallgatható. További szép napot, jó rádiózást, viszonthallásra!
Rebrief.
A vendégünk Lukács Bence, a Supercharge felhasználói élménytervező csapatának a vezetője. Szervusz, Bence!
Sziasztok!
Mi az a felhasználói élmény? Ez nem egy régi fogalom. Mióta létezik ez, és mi a fő feladata a felhasználói élménytervezésnek?
UX-nek is mondják, User Experience Design. Hát ez körülbelül egy ilyen 10-15 éve létezik, és hát gyakorlatilag felhasználói élménytervezés alatt azt értjük, hogy a digitális termékeknek a tervezését, tehát itt elsősorban a weboldalak, mobil alkalmazások, vagy gyakorlatilag bármilyen más digitális termék, lehet az mondjuk akár egy okostévé alkalmazásnak a megtervezése, vagy egy BKV automata, és azzal foglalkozik, hogy hogyan működik az adott termék, kinek szól, milyen igényekre ad választ.
Ezeket a dolgokat, hogy mire jó, meg hogyan fog működni, ezt egy jól fejlett, tapasztalt webdesignernek kell tudnia, nem? Hol jön be képbe ebbe a UX?
Van átfedés a webdesign meg a UX között. Nagyon sok UX-es az úgy lett UX-es, hogy korábban elkezdett foglalkozni webdesignnal, és onnan bővítette így ezt a fókuszát arra, hogy milyen igényekre szól a weboldal, milyen funkciókat kell tartalmaznia, hogy lesz az nagyon könnyen használható. Tehát itt a ilyen ergonómiai szempontok is szóba jönnek, tehát van egy ilyen kis pszichológiai háttere a dolgoknak, és alapvetően itt a módszertana a nagyon fontos, tehát hogy egy UX-esnek az a módszertana, hogy egyrészt kutatást végez, tehát interjúzik, meg felhasználhatósági teszteket végez a célcsoporttal, és az alapján megpróbálja megérteni, hogy mire van szüksége, mit akarod elérni azon az adott weboldalon, vagy honlapon, hogyan lesz neki könnyű, és ez alapján készíti el a UX tervet, ami általában ilyen, mi drótvázaknak szoktuk ezt nevezni, ami bemutatja azt, hogy milyen oldalakból áll, milyen gombok vannak rajta, az hogy helyezkedik el, hova lehet nyomni, mi történik akkor, hogy oda nyomok, honnan, hova tudok eljutni, és az a cél, hogy ez könnyen használható legyen, és ezt tesztelni is szoktuk felhasználókat, tehát ez egy ilyen iteratív megközelítés, amikor leülünk a célcsoport tagjaival, megmutatjuk a prototípusunkat különböző fázisokban, amikor még nagyon korai szakasz, és ez alapján mindig módosítjuk azt, hogyha valami mondjuk ott nem találtak meg, vagy valami nem volt kényelmesen használható. Tehát...
Akkor kimondhatjuk, hogy most már azért a webes ügynökségeknek alapszolgáltatása a UX?
Én azt gondolom, hogy igen, még marketing ügynökségek esetében is, tehát azért elég nagy átfedés van Tehát igazából azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag bármilyen olyan cég vagy brand, ami rendelkezik digitális felületekkel, van egy weboldala, van egy mobil alkalmazása, vagy mondjuk egy olyan online kampányt folytat, ahol te egy webes felületre érkezel, mondjuk egy ilyen landing page-re, vagy egy ilyen promóciónak az oldalára, akkor ott szükség van UX szakértelemre, hogy ezt úgy alakítsuk ki, hogy ott tényleg az emberek könnyen megtalálják, be tudjanak regisztrálni, ne akadjanak el. Tehát összességében a az egész felhasználói élmény, ez egy nagyon, nagyon erősen reflektálja a márkának a megítélését. Ha belegondolsz, hogy, hogy a legtöbb legtöbb céggel a kapcsolatod, azért az most, mostanában elsősorban a digitális felületeken keresztül történik, mondjuk a kajarendelő alkalmazás, ott gyakorlatilag csak azon keresztül ítéled meg a kajarendelő alkalmazást, hogy milyen a felhasználó élménye az applikációnak.
Milyen színű, akadozik-e?
Igen, tehát egy dolog a szín, nyilván az, egy dolog az az esztétika, hogy milyen színű, és azzal tényleg inkább a UI szakemberek, grafikai szakemberek foglalkoznak, és a UX meg azzal foglalkozik, hogy mennyire könnyen tudod használni, mennyire az van benne, amire neked szükséged van, megtalálod a gombot, mennyire érzed gördülékenynek. És egyébként még azoknál a cégeknél is, ahol egyébként ez csak egy, tehát hogy mondjuk egy bank, aki nyilván tök sok más ponton is érintkezel egy bankkal, mert elmész a fiókba, mondjuk, vagy nem tudom, látod a tévéhirdetéseket, de mondjuk nagyon nagy szerepe van annak, hogy mondjuk ennek a banknak milyen az internetbanki felülete, ott mennyire tudod könnyen intézni az ügyeidet, és ez nagyon tükröződik abba, hogy milyen lesz a márkának a megítélése.
Vannak már olyan felhasználók, akik a online felület, vagy az internetbanki felület miatt váltanak adott esetben bankot is?
Én azt mondom, hogy
itt ül a stúdióban, hozzád beszél éppen. Pont pár hónapja estem túl ezen a procedúrán. Nem volt könnyű, hozzáteszem. Folytasd, Bence.
Pontosan, tehát hogy én azt mondom, hogy egyre többen vannak így. Nyilván ez egy generációs különbség, de most már azért nem kizárólag azt jelenti, hogy most a fiatalok, akik az alapján választanak, de mondjuk pont a bankok esetében most azzal, vagy az a küzdenek, hogy ugye jönnek ilyen challenger, ilyen kis külföldi, meg hazai ilyen startup vállalkozások, akik pontosan arra mennek rá, hogy ilyen nagyon szuper user experience nyújtanak az alkalmazáson keresztül, és hogy ez lesz most igazából, vagy már most is ez az egyik ilyen fő versenyfaktor, és ezért nagyon sok bank most abba investál, hogy megújítsa mondjuk a mobilbanki, meg internetbanki felületeit.
Térjünk vissza a reklámok világához. A reklámügynökségek számára már így érintettük a mindenféle promóciók, landing oldalok, online aktivációk esetét, amikor már pedig szükséges és üdvös lenne UX szakembernek is a bevonása. Mi más pontokon tud a UX értéket teremteni a reklám világában?
Ha mondjuk az adott cégnek van egy digitális terméke, akkor ideális esetben a marketing meg a UX az nagyjából együtt dolgozza ki azt, hogy mi az értékajánlata, mi lesz a funkcionalitás, mit kell nyújtania, és erre épül föl mind a marketing, mind pedig a terméknek a működése is. Tehát az a szerencsés, hogyha ilyen átfogó megközelítést alkalmazunk, és tehát hogy a reklámban ugyanazt ígérem, mint amit aztán a termék fog nyújtani, ezek visszaköszönnek. Annak ellenére, hogy a sok cégnél azért az a működés, hogy van egy marketing részleg, dolgoznak egy reklámügynökséggel, meg mondjuk van egy belső terméktervező csapat, a felhasználók, meg az ügyfelek, azok egybeérzékelik az élményt, megint csak akkor nem tudom, kajarendelő alkalmazás, hogy nyilván ők küldenek nekem ilyen notification-öket, ami már egy picit ilyen reklám összefonódik egy promócióval, hogy most ebben az órában nyerhetek valamit, vagy valami akciós termék, tehát hogy ezt nagyon szorosan együtt dolgozva kell megoldania a UX-nek, terméktervezésnek, meg a marketingnek.
Tudsz még konkrét példát mesélni arról, hogy mi az, ami jó példa arra, hogy egy marketing aktivitást jó irányba vitt a UX, vagy jól épült bele, vagy jól támogatta?
De most egy banknak dolgoztunk, és ez a bank, ez fiatalokat akart megcélozni, és ugye ez egy nehéz kihívás, hogy beszélsz, hogy hogy leszel bankként releváns a mondjuk ilyen gimiseknek, akiknek még egyébként nincs is gyakorlatilag bankszámlája. Tehát azt kutattuk, és akkor itt jött a UX megközelítés, hogy azt kutattuk, hogy igazából mire van szükség, vagy milyen pontokon tudunk így tudom, érdekes lenni, mint bank a fiataloknak, és azért két dolgot találtunk, az egyik, hogy a diák munka kapcsán, tehát hogy az egyik pont, ahol a fiatalok ugye először nyitnak számlát, az pont az, hogy amúgy az első munkahelyük, vagy egy diák meló, ahol ugye arra kapod meg a pénzt. A másik pont pedig az egyetemnek az elkezdése, ugye, hogy oda jöjjön majd az ösztöndíj. Na és akkor ezen pontok mentén kezdtünk el kidolgozni olyan funkciókat, szinte közösen így a banknak így a marketing osztályával, hogy tudjuk mondjuk őket támogatni a diákmeló keresésben, és akkor erre összeraktunk egy ilyen ilyen diákmeló keresőt, ami személyre szabottan tud neked diákmunkákat ajánlani, mert nagyon könnyen tudsz regisztrálni, vagy jelentkezni. És a másik funkcionalitása meg, az meg egy ilyen karriertervező funkció lett, ahol igazából meg tudod, tehát megmondja neked az alkalmazás ilyen játékos teszt formájában, hogy neked milyen karrierek képzelhetőek el. Ilyenekről tudsz tájékozódni, mit csinál egy UX designer, ha neked az jön ki, hogy ez releváns. És itt tényleg UX szempontból az volt, tehát nagyon kellett a UX megközelítés, például hogy csinálsz ennek a célcsoportnak olyan alkalmazást, ami megfogja, ami érdekes lesz neki, játékos lesz neki, az ő nyelvükön szól hozzá.
Utolsó kérdésünk, hogyan lesznek az emberekből UX-esek?
Erre nincs ilyen nagyon ilyen formális képzés, hogy mindenki ugyanabból az irányból jön, tehát én például pszichológia szakot végeztem, meg közgázt, és utána én marketing ügynökségnél, reklám ügynökségnél dolgoztam, és már ott is, mint ahogy mondtam, tök sok kampánynál így fontos volt így a UX szempont, meg hogy optimalizáljuk ezeket az ilyen promóciós oldalakat, és aztán igazából ami megtetszett a UX-ben, ez maga a módszertan, meg egy nagyon logikus gondolkodás képvisel, hogy megnézzük, megvizsgáljuk, hogy mire van igény, mit szeretnek az emberek, és akkor arra építünk megoldásokat, azt teszteljük. Ami érdekes, mondom, szerintem nem annyira kell hozzá, az ilyen nagyon erős ilyen dizájneri, vagy ilyen grafikusi készség, vagy legalábbis én azért mondom, mert nekem abszolút nincsen, tehát nem tudok szépen rajzolni kézzel, tehát hogy ez így teljesen hiányzik belőlem ez a véna. Ami szerintem így fontosabb, az ilyen rendszer szemlélet, meg hogy így tud, tehát az empátia, hogy tudjál így a másik fejével gondolkozni, el tudjál vonatkoztatni a saját nézőpontottól, mert ugye nem magadnak tervezed ezeket a termékeket, hanem a felhasználónak. UX-esként arról szól így, arról szólnak a napjait, hogy tervezel valamit, azt ugye teszteled, megmutatod egy csomó embernek, mindenki elmondja, hogy abban mi nem jó, mit kéne másképp, tehát hogy ez nem egy ilyen ego-orientált szakma.
A UX-ről beszélgettünk Lukács Bencével, akinek köszönjük, hogy bejött hozzánk ma.
Én is köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Ennyi volt már a Rebrief, amelyet visszahallgathatnak hamarosan a mediator.hu/rebrief oldalon. További jó rádiózást, jövünk jövő héten is, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősem.